A reformáció ünnepére készült műsoraink sorában most a vándordiákokról hallhatnak. Szögi László, Szabó András és Csorba Dávid történészeket hallhatják. Ők arról beszélnek majd, hogy a reformáció eszméje a diákokon keresztül érkeztek Magyarországra. Egész Európát keresztül és kasul átjárta a humanizmus eszméje a 16. század elején, a tanulás szenvedélyes vágya. Ennek lett többek között következménye az, hogy a vándordiákok, más néven peregrinusok, elhozták Luther tanait Magyarországra. Csorba Dávidot hallhatják.
A peregrináció az egy nagyon különleges jelensége volt a, mondjuk így a középkornak, de ránk reformáció szempontjából a 16. századtól érvényes időszaknak. Első lépésben a felsőfokú oktatást, a speciális tudást megszerezni indultak el a diákok külföldre. Ez nem csak a mai értelembe vett egyetemi oktatást jelentette, tehát mondjuk egy szaktudást, egy értelmiségi tudást, hanem bizony ez így volt mondjuk a kereskedő kézművesek esetében is. A speciális tudásért nekik el kellett indulni egy éves vándorútra, nekik abból egy mesterremeket kellett előállítani, ilyen módon kerülhetett vissza a cébe, vagy később aztán, ha ügyes volt, akkor elvette a cémesternek a lányát, vagy az özvegyét, és örökölhette meg a boltot. A magyarországi középkori oktatásban a főiskola, vagy a BA elvégzése után az MA fokozatot, vagy az egyetemi kiegészítőt, azt gyakorlatilag külföldön lehetett rátenni. Ez így volt a középkorban, amikor Krakkóba, Bécsbe jártak le, Pádovában jártak le a diákok, és így volt a reformáció idején.
Ez egy nagyon jó rendszer volt.
Így van, tehát ez egy nagyon kiváló rendszer volt. Ilyen módon ezek a diákok a teológiát, fizika szakot, orvosi szakot, akkor azok gyakorlatilag kimehettek, és ott megkaptak egy plusz képzést. Mi lehetett ez? Magyarországon ugye nem volt orvosképzés, de máshol, ahol volt, azok elmehettek utána mondjuk Leidenbe, és bizony az egyetemnek volt mondjuk egy botanikus intézete. Mondjuk lehetett ember boncolni. És bizony nagyon nem mindegy, hogy az ember rájön, hogy hol keresi korábban a lelket, melyik testrészben, utána rádöbben majd Harvey kutatásai alapján, hogy két vérkör van, és ez ebben az időszakban születik meg, onnantól kezdve egészen másként beszél a gyógyításról.
Tehát később lett orvosi kar, de ez katolikus, nem?
Hogyne.
És a reformátusok is mentek a katolikus egyetemre?
Nem. Tehát ki kellett menni Zürichbe, ki kellett menni Hollandiába, és ott tanultak. Mit tudom, egy Veszprémi István debreceni orvosdoktor, az így van, külföldet körbe járt, a Bázeltől elkezdve Hollandián, Németországon át, és ott szedte össze a tudását, és úgy jött vissza.
Ugye a Párizs ez a leghíresebb.
Így van. És most ehhez képest mondjuk egy teológus, vagy egy bölcsészhallgató, amikor külföldre megy, akkor értelem szerint mélyebb szakirodalomismeretet, többfajta liturgiát ismerhet meg, más típusú kegyességet, és mai fogalmainkkal élve ott doktorálhat.
Jó, szerintem Tamás visszajönöm a rikonyítőt. Ez egy ilyen, bocsánat, nem stúdió.
Tehát mai fogalmainkkal élve ott doktorálhat, tudományos dolgozatokat írhat, elindulhat a kutatás irányába, és aztán, amikor ezekkel a tudásokkal felvértezte magát, szakirodalomból könyveket vásárolt, akkor hazatér. Tehát tulajdonképpen egy olyan, mondjuk ilyen Erasmus ösztöndíjat kellene ebben látni, a peregrinációban, amit a korban, mivel nem volt Erasmus ösztöndíj, és 16. században nem volt állam, hanem több részre szakadt országban, ebből következően városok önkormányzatai, szóvá mondanánk, földes urak, nemes urak, voltak, akik támogatták ezeket az embereket, és így juthattak ki, és juthattak vissza.
Ebből... De, bocsak, ennek is következménye, hogy ilyen sokszínű lett a magyar reformáció.
Így van. Ez abszolút így van. Másrésztről pedig ezt úgy kell látni, hogy mondjuk egy Medgyessy Pál, akit úgy ismerünk, mint a puritanizmus, illetve a mondjuk szellemi egyik támogatója, Lóránffy Zsuzsannának az udvari papja Sárospatakon, mint aki a legkarizmatikusabb, legkülönlegesebb nyelvezettel beszélő ember, Pázmány mellett a korszaknak, a barokk korszaknak a legszebb irodalmi nyelvét előállító prédikátor. Ő például a várostól, 1628-ban Debrecen városától, ahol kollégiumban tanult, és ahol diákvezető volt, kap 3 évre ösztöndíjat, kap emlékeim szerint 300 tallért, de ezt úgy osztják le, hogy ebből 200-at kap német pénzbe, 100-at kap lengyel pénzben. Ehhez kell neki megfelelő német és lengyel ruhát előállítani, és elindul szépen Hollandiába. Természetesen nem egyenesen Bécsen keresztül, hiszen az egy katolikus ország, áru megállító joggal, más szellemiséggel, úgyhogy ott nem merte senki vállalni, hogy átmegy, hanem Lengyelországon, lengyel kereskedőkön keresztül, Gdańskon, Brémán átjut el Franekerbe, Groningenbe, onnan majd átmegy Angliába, és ilyen módon 3 évvel visszatérve, többszörösen átöltözve, rengeteg könyvvel haza is érkezik. Ugyanúgy levizitál az önkormányzat előtt, elmondja, mit és mire költött, milyen tudást szerzett össze, és levizsgázik az egyház előtt, hogy nem változott szemléletében, úgy mondanánk, hogy hitvallásában. És nem csak magának hozott könyvet, hanem értelem szerint abból a zsáknyi pénzből, amit ő 3 évre kapott, és amit folyamatos támogatásként újra és újra bővítettek, abból hozott a kollégium könyvtárának is könyveket. Ezek az emberek majd úgy mondanánk, hogy aláírtak egy diákszerződést, 2-3 évig azon a helyen, ahol az iskolája kibocsátott őket, dolgoztak. És utána mehettek saját munkahelyre.
Én azt olvastam a Teleki Téka kapcsán, hogy meg volt szabva, hogy 1 aranyára könyvet kellett hazahozni. Ez így volt Patakon is?
Akár ez is elképzelhető. Ami irat fennmaradt, abból a hitvallási részt kötötték meg. Mai szóval azt mondanánk, hogy nem tér, hát nem lesz hitehagyó szektás, és hasonló mai fogalmakat kellene mondani, hogy értsük ezt, hanem megmarad a református vallás keretein belül. Szerencsétlen módon olyan adatok maradnak ránk ezekből az életekből gyakran, amelyek a kuriozitásokat képviselik. Ha valaki részegeskedett, akkor azt persze azonnal elővette a helyi bizottság, elítélte. Ha valaki véletlenül ott felejtette a könyveit, akkor azt listába vették. Ezekből tudunk dolgozni, és ezekből értjük meg, hogy vajon ha ez a nem normalitás, akkor milyen lehetett az a világ, amit éltek ők. Az volt a nagy lehetőség, hogy egy olyan struktúrát városi, polgári világba kerültek be, szűkös körülmények között, de megélhettek, akik professzorokkal tárgyalhattak, azt a tudást hozhatták haza. És a másik oldal is igaz ugyanakkor, már itthon olyan felkészítést kaptak a diákjaink, hogy kint nem vallottak szégyent. Az egyik példa a Szatmár Németi Mihály, aki Szatmár városában tanul. Ott van egy olyan diák tanítója, akit felajánlja, hogy kicsit foglalkozik vele, és megtanítja rendesen héberül, a szokásos kötelező latin és görög után. És ő erre hivatkozva, amikor kijön Hollandiába, részt vesz egy kurzuson, kell, hogy elkészítse a híres tanára felkérésére a diákok számára írandó héber tankönyvet. És ő kér meg egy szatmári gyereket, hogy legyen szíves a hollandusoknak és mindenkinek, aki oda jár egyetemre, adjon ki egy nagyon rövid, tömör segédkönyvet, mert ezt ő se írta meg, és jobban látja át a rendszert ez a fiú. Ez például 1667-es. De tömegével tudunk ilyen példákat mondani, amikor az látszik, hogy nagyon komoly háttérrel mentek ki ezek a jó emberek. 20-25 évesek, mire kikerülnek az egyetemre, mások az ő korukban már 12-3 évesen házasodtak. Ő már saját maga gazdálkodott, ők még mindig tanultak. Tehát őnek nagyon nagy volt az évveszteségük, viszont amikor kikerül, akkor kiválóan beszélnek latinul, és a kegyességük alapján az látszik, hogy egy nagyon református emberek, akikre ilyen módon lehet alapozni. Az volt a fő kérésük, hogy imádkozhassanak saját helyen, hogy legyen kis templomuk, és akkor azt biztosították nekik. Amikor itt a 16. században szétszakad minden, akkor felekezeti iskolák lesznek. A katolikus iskolákban egyszerűsítve a katolikus liturgiát kellett megtanulni. Ezeket meg lehetett tanulni nagyjából itthon, és hát ebből következően sokkal többféle protestáns irány született, mind felekezeti, mind tudományos szinten. Ennek a negatívuma az, hogy bármikor szétszakadhat, még több részre. Pozitív része pedig az, hogy a kutatás szabadsága miatt eljutottak olyan területekre is, amire a katolikus gondolkodók sokkal később.
Kivéve a jezsuitákat, nem?
Persze, persze. Így van, aztán ez a 16. századtól kezdve igaz, viszont párhuzamosan elindul a jezsuita oktatás, az igazán a 17. század végén, 18. század közepén jelentkezik erős oktatással, erre az egri jegyzőkönyvek utalnak, hogy nagyon sok helyen hiába az övék a templom, egyszerűen nincs emberük rá. Úgyhogy a nagyszombati iskola, az a 18. század közepétől lesz majd nagyon erős iskola, és bizony érdekes módon olyan generációt nevel neki, akik nagyon erős magyar öntudattal rendelkeznek, a katolikus egyháznak is van egy nagyon erős jellemző tudományos elitje. A református egyház meg bizony azt is ki kell mondani, hogy bárhogy kísérletezett, több főiskolát előállított, de valójában ezeket nem tudta egyetemi szintre emelni. 20. század elejéig zömmel külföldön tették fel az ira pontot, és adták meg a diákjaiknak azt a fokozatot, amivel ők itthon megbecsülést élvezhettek, hiszen aki külföldi egyetemet járt, az itthon már Clarissimus Dominus-on megszólítást kapott, tehát onnantól kezdve nem sima tiszteletes úr volt, hanem valami fenségesen, elegánsan megtisztelt névvel illetett úriember, akit mivel a megszólítás kötelezett, hát ő neki magasabb stallom is járt, meg ő magasabb iskolába kerülhetett, szemben azzal, aki mondjuk Domi Doctus volt és csak otthon tanult.
Szögi Lászlót kérdeztem.
Azt gondolja el, hogy mondjuk egy háromszéki kis faluból elmegy egy ember mondjuk Fráneckerbe tanulni. Ez egy tipikus református. A legolcsóbb holland egyetem volt, hát persze, hogy oda mentek, mert többit nem tudták megfizetni. Na most ez az ember hazajön 4-5 év után, és visszamegy arra a helyre, ahonnan elindult. És körülbelül 10-15 év múlva ugyanabból a faluból megjelenik a Fráneckeri Egyetemen 4-5 új diák. Vagyis egyértelműen bizonyítható, hogy ő hazavitte a tudást, kinevelte azt a 4-5 tehetséges gyereket, akit nyilván a saját kapcsolatai révén újra elküldött Fráneckerbe. Ez persze nem ennyire egyszerű, hogy elküldött, mert oda pénz is kellett, meg sok minden egyéb, de az tény, hogy ezek a kutatások, amiket mi végzünk, ez nagyon jól fölvázolja azt a fejlődési ütemet, ez mind számban, mind minőségben, ami a peregrináción keresztül létrejött.
Sőt, ha jól hallottam, akkor ez még főúri szinten is így volt, mert hogy Rádai Gedeon Halléba tanult, meg tán Frankfurtban, és akkor oda küldött aztán, vagy szponzorált diákokat, akik ott tanultak az ő kapcsolatain keresztül.
Nagyon nagy divat a Cavalier Tours, ez a lovagi utazás. Ez egy szakifejezés, amit a nyugati történetírás alkalmaz. Természetesen sokféleképpen lehetett eljutni egy egyetemre. A legegyszerűbb, ha valaki annyira gazdag, hogy ki tudja fizetni az utat, meg az ott tartózkodást, meg mi egymást. Ez a Rádai, és ezek a főurak. Ez minden felekezetbe, a katolikustól az evangélikus fegyében keresztül. A nagy divat az az volt, hogy a bárói grófi család fölfogadott egy tehetséges, de szegény fiatalt, aki a kíséretébe ment az ifjú grófnak vagy bárónak, és ők ketten körbe járták Európát. Mind a kettő beiratkozott az egyetemeken, mindig a matrikulában ott van mind a kettőnek a neve egy napon, mintegy felügyelte azt a ifjút, másrészt segítette a tanulásba és egyébbe, és hát jobb volt, hogy nem voltak egyedül. Előfordul az is, amikor több ilyen arisztokrata családgyereke összefog, és beutazzák egész Európát. Ezek is beiratkoznak az egyetemre, de hogy őszinték legyünk, ők nem nagyon azért mentek ki, hogy tanuljanak, hanem hát világot látni. Ennek ellenére voltak olyanok, akik nagyon komolyak, mint a Teleki József, aki Voltaire-rel találkozik, és azt hiszem a Bernoullival, tehát voltak a kultúra iránti nagy igényű arisztokraták, és voltak, akik tényleg csak egy ilyen lovagi kirándulásnak tekintették az egészet. Az egyéb társadalmi rétegeknek ez már messze érdekesebb, hiszen pénzük egy pláne egy szegény, akár jobb egy gyereknek nem volt. Több dolog volt lehetséges. Egyrészt a kollégium, ahol tanult, ha most reformátust veszünk, az szerezhetett neki ösztöndíjat, és bizonyos támogatást adott. Az ösztöndíj azt jelentette, hogy tanároknak a különféle kapcsolataival egy adott egyetemen esetleg szállást biztosítottak neki, vagy úgynevezett szabad asztalt, ez olyasmi, ami a menza, ez a frájt is. Ahogy előtt, hát ellátást kapott.
Kostkvájtait,
igen. De hát akkor is az élet sokba került, és ilyenkor volt az albizálás. Az albizálás azt jelenti, és ez a 18. század közepéig elég jelentős, hogy főleg a református diákok körbejárták a kollégium vonzás körzetét, és gazdagabb, vagy nem annyira gazdag, de mégis módosabb családokhoz bekopogtattak, és mondták, hogy én kérem, szeretnék eljutni mondjuk a Berni vagy a Zürichi Egyetemre, de hát szegény vagyok, tessenek támogatni engem. És ebben az albizálásban volt, aki 1 forintot adott, már mindegy aranyforintot, volt, aki 50-et, volt, aki 10 krajcárt, szépen fölírták egy könyvbe, de az volt az ígéret, hogy én visszajövök, és itt az egyháznak hasznára leszek. És ez a peregrinációban számomra azért nagyon érdekes, mert a kiutazó, egyébként most már ugye pontos statisztikáink vannak, azt tudom magának mondani, hogy 1526 és 1800 között egy olyan 27 000 külföldi beiratkozást ismerünk. Ezek már számítógépes adatbázisok. Mindenütt európai egyetemeken. Ennek egy része katolikus, egy része protestáns, de ez egy nagyon nagy szám, főleg ha Európa peremvidékét nézzük, már pedig mi azért akkor peremvidék vagyunk. Nem hasonlítható össze a német egyetemek látogatásával, de mondjuk a skandináv régióval, vagy mással, ahol kevés egyetemmel, azon belül mi nagyon jók vagyunk. Na most az összeszedett pénzzel kiutazott, ott tanult, és aztán hazatért, hozott könyveket a kollégium könyvtárának, és valahol elhelyezkedett tanítóként vagy papként. Tehát ez a módszer is volt, az egy különleges történet, hogy hogy utaztak ki, ezekről vannak naplók, tehát maga az elutazás, és hát el lehet képzelni mondjuk 1580-ban kimenni Leidenbe, hát azért ez egy kemény dolog, de hát hanem akkor még mondjuk Heidelbergbe kimenni, az is, nem lehetett a törökön keresztül menni, a lengyeleken át, északon hajózni, stb. Tehát egy óriási vállalkozás. Általában mindig többen utaznak. Ez úgy látszik, hogy az egyetemi anyakönyvben mindig 2-3 magyar egyszerre iratkozik be. Tehát látszik, hogy azok együtt mentek, együtt jönnek.
Egyébként hogy utaztak tényleg? Szekéren vagy gyalog?
Hát szekéren.
Szekéreckedtek vagy szereztek?
Akkor is voltak ilyenek, hogy kereskedők mentek, és nyilván az volt mindig, hogy nem egyedül, hogy ki ne rabolják őket. Hanem ezt sokan lejesz, Epsi Csombor Mártonnak vannak ilyen leírásai. Szekereken, néha gyalog, fölkéreckedtek valakiknek a kísére, főleg kereskedők kíséretébe mentek. Ha eljutottak Danczba, Danckának hívják magyarul, ahol Szepsi Csombor is tanult, akkor ott valami hajóra felszálltak, és a balti tengeren, meg az északi tengeren át eljutottak Hollandiába. Akkor elmondják, hogy borzasztó, hogy hullámzik a hajó, és hogy az elképesztő, és úristen, mi lesz velünk, hogy itt túléljük-e. És akkor sok minden történt, mert általában ugye a fő irány, most a reformátusokat mondom, az kell, először Wittenberg. Addig, ameddig Wittenbergben nem győz az ortodox lutheranizmus, és a 1595-től már kezdik őket kirakni. A wittenbergi cőtus az 1605-ig létezik, aztán befejeződik. Na akkor ők már kezdenek átmenni Heidelbergbe, amelyik református karakterű, meg egy picit Marburgba, ami szintén olyan. De Heidelberget 1621-ben elpusztultítják, a Tilly Marshallnak a csapatai, és onnan kezdve aztán az egész társulat megy Hollandiába. Ez lesz a legstabilabb irány, de egészen csak a 18. század végéig, mert ugye Napóleon elfoglalja, és akkor ott megszűnnek ezek az egyetemek. Főleg Franeker volt a magyar diákok nagy célpontja. A gazdagabbak elmentek Utrechtbe, Leidenbe, Groningenbe, és érdekes, hogy egy ilyen 2-3 éves holland tanulás alatt ők átrándultak Angliába. És Angliában Oxfordba, Cambridgebe, vagy éppen Londonban a Gresham College-ben tanultak, de érdekes, hogy nincs nyoma. Ugyanis arra nekik nem volt pénzük, hogy beiratkozzanak egy nagyon gazdag angol egyetemen, meg az angol egyetemen nem is lehetett egy ilyen protestánsnak, mert ott az anglikán kvázi hit tételekre le kellett tenni az esküt, ha beiratkozott. De ott lenni, meg hallgatni, azt tudtak. És onnan tudjuk, hogy ki járt oda, hogy például az ember elmegy Oxfordba, és a könyvtár látogató katalógusát kikéri, akkor ott vannak a magyarok nevei. A matrikulában nincsenek, de ott a könyvtári nyilvántartásban abban ott vannak. Amikor a Gály Arab prédikátorok története elér Svájcba, akkor valahogy felszínre tör a szolidaritás érzése. És akkor egyre másra a Berné Zürichi, nem is a Genfi elsősorban, Bern Zürich, négy kicsit Lazán, na mindesetre ide mehetnek magyarok. Hát én jártam Bernbe, hogy összegyűjtöm a peregrinusok adatait, és szépen beültem a levéltárba, hogy hát hol vannak a magyarok. És hát nézem, alig egy-két név, nagyon kevés. Hát eléggé szomorú voltam, és kérdezem a kollégákat, mármint a levéltáros kollégákat, hogy nem találom, pedig tudom, hogy ennél sokkal többen jártak. Azt mondja, hogy hát nem itt kell nézni, ugye ezek is szegényebbek voltak, hanem tessék kikérni a városi költségvetési nyilvántartásokat. Tehát minden évben van egy költségvetés a városnak. Mély pont azt? Na nézzem meg. Elővettem a költségvetést, ami egyébként, mit tudom én, 400 éve hiánytalanul megvan, ez olyan elképzelhetetlen Magyarországon, és a évenkénti költségvetésben van egy ilyen rovat, hogy ungarische Studenten Tischgelder, tehát a magyar diákoknak adandó, hát kvázi zseppénz vagy ehhez hasonló, és ott a derék svájci polgár, aki hát ugye halál precíz, a szépen fölírta, hogy két fekete sapkára ennyi pénz. Odaírja a nevét, honnan jött, kicsoda. Utazási támogatásra ennyi pénz, könyvre ennyi, lakásra emennyi, amennyi. Tehát tökéletesen össze lehetett szedni, de nem az anyakönyvből, hanem a városi, mondjuk így költségvetési nyilvántartásból, hogy kik jártak oda, mert ugye a svájci polgár az minden fillért bekönyvelt. Thank you. nagyon érdekes egyébként, hogy mennyiféle forrás van. Itt nagyon izgalmas forrás az Album Amikórum. Album Amikórum az olyan, mint a gyerekkorunkban volt az emlékkönyv. Ugye kislányoknak volt sok, amit beleírtak. No, ilyeneket vittek a diákok is. És ez egy nagyon sajátos dolog, mert mondjuk a 16. században nem osztottak diplomát. Például arról, hogy ő hol járt, mert ezért a jelentős részük az nem volt annyi pénze, hogy éveket töltsön ott. Na most következésképpen mint egy bizonyítékként, hogy ő itt is járt, ott is járt, amott is járt, vitte az Album Amikórumot, és ebbe bejegyezték részben a társai, akikkel találkozott, akár egy holland, akár egy svájci, egy német, egy angol diák, hogy ő vele volt. Bejegyezték a híres professzorok azért, hogy a nevüket, meg valami ajánlást írtak hozzá, és sokszor csak ebből tudjuk azt, hogy ő ott járt. Tehát a kutatás ilyen szempontból nehéz, de azt kell mondjam, hogy érdekes is, mert annyi minden jön össze. És azt is meg kell mondani, hogy mondom, én 20 évig kutattam ezt a témát, igaz, hogy kicsit tovább is, tehát az első világháborúig, de azt hiszem sohasem mondhatjuk azt, hogy most mindent tudunk, mert annyiféle forrás van, és időnként borzasztó nehéz megkülönböztetni, hogy ez most tanulni ment, vagy utazott. Tehát némelyik beiratkozik, de csak 8 napig van ott az egyetemen, és aztán megy tovább. De összességében az, amit az elején mondtam, hogy ez nagyon sokat jelentett a magyar tudománynak és kultúrának, az biztos. Tehát előfordult Bethlen Gábor korában, hogy talán egy csoportnyi hollandiák eljutott Gyulafehérvár, erről van adatunk. De ez egy olyan ritka fehér holló volt, ami abszolút nem volt jellemző, és nyilván azok is csak akkor jöttek el, amikor a gyulafehérvári kvázi akadémián a német professzorok tanítottak, és az nekik megfelelt. Bár ugye mindenki latinul tudott, és latinul, hát azért mehetett ki. Magyar diákok tökéletesen tudtak latinul, sokkal jobban, mint a nyugatiak.
De miért egyébként?
Mert itt kötelező volt az oktatás. Hát gondolj el, a debreceni, mert az összes református kollégiumban tiltották, hogy egymással magyarul beszéljenek a diákok. Tehát ahhoz, hogy ők olyan szinten tudjanak latinul, egyszerűen a törvényekben benne volt, hogy nem szabad egymással magyarul beszélniük. Kötelező volt latinul. És ezért az egész magyar kultúra a 19. századig az olyan, hogy ezt a nyugatiak föl se tudják fogni. Hogy lehet az, hogy ennyire tudtak. Egyébként volt még egy magyarázata, hogy Magyarországon a nagyon sok nemzetiség számára a latin egy neutrális nyelv volt. Tehát ameddig mindenki latinul tanult, addig nem vesztek össze a magyarok a románnal, a szlovák a horváttal, vagyis mindenki a magyarral, mert az egy semleges volt. A pillanatban, amikor 1844-ben bevezetik a magyar nyelvű oktatást, na akkor kitör a balhé. Mert hogy a nemzetiségek már a saját nyelvükön akarnak, ameddig az latin volt, azt elfogadták a magyarok, már nem annyira.
Ez érdekes, hogy épp a protestáns kollégiumok ennyire erőltették a latint, a mai ésszel ezt úgy nem értjük.
Az egy dolog, hogy egyébként éppen a protestánsok a nemzeti nyelvet nagyon kultiválták. Tehát a szónoklatok, az egész liturgiában a nemzeti nyelvnek óriási jelentősége volt, viszont elvárták, ez egyébként a Melanchthon féle koncepció alapja, hogy ők ugye a Szentírást olyan jól tudják ismerni, hogy abban vitaképesek és teológilag abszolút biztosak legyenek. Ugye Melanchthon vezeti be Wittenbergbe, hogy tökéletesen kell tudni latinul, görögül, esetleg arámiul, hogy az eredeti formában olvassák az írást, tehát a szóla szkriptúra. És ez a 16. században egy óriási előny a protestánsok részéről, mert a katolikus papképzés akkor még sokkal gyengébb. És a jezsuiták kezdik el, hogy utol kell érni őket, és aztán akkor jön a nagy verseny. Úgyhogy ez ilyen. De összességében, hogy az egyes egyházközségeknek milyen előnye volt, hát egyrészt azt gondolom, hogy az volt az előnye, hogy a szellemi vezetőjük az egy olyan magas szintű képzésben részesült, hogy egy színvonalat jelentett nem csak egy mondjuk egy nagyvárosban, hanem még egy kisebb településen is.
Ez a tudós tiszteletes.
Így van, az igen.
De ez alá is volt már ágyazva.
Világos, hogy senki nem a többség jutott ki oda. Tudjuk, hogy nagyon sokan. De azért a debreceni zsárospataki nagyanyedi kollégiumokban azért nem mindenki jutott el külföldre. Mint mindig megvan az a nagy kérdés, hogy tömegképzés, elitképzés. Ez a 16. századtól is megvan, meg napjainkban is megvan. Annélkül nem működik egy társadalom, hogy nincs elitje. És ezt mindenki fölismeri, elfogadja. A nagy kérdés, hogy az elit elmegy és visszajön-e, vagy nem jön vissza. Tehát akkor a 99%-uk hazajött.
És miért?
Hát valószínűleg akkor beilleszkedni egy befogadó országban jóval nehezebb volt, de hát szegény Apáczai Csere Jánost meghívták egyetemi professzornak, és ő mégis, hát nyilván elhivatottságból megvalóni. Talán hazaszeretet nem is jó kifejezés, mert ebben az időben nem polgári nemzettudat van, hanem a
közösségre.
A közösség, a felekezet, de valamilyen értelemben a magyarság iránti elkötelezettség. Nem polgári nemzettudat, hanem egy kicsit összetettebb, amit most hosszú lenne elemezni.
Mondhatjuk így, hogy a közössége iránti elkötelezettség,
igen,
a
város,
a család.
Tehát egyrészt ezért, másrészt tényleg olyan erkölcsi szempontok játszottak szerepet, ami a mai világban egyszerűen nem döntő tényező. Tehát ha őt kiküldték szegény gyerekként, akár albizálva, összeszedve a pénzt, és vállalták a költséget, meg áldozatot, hogy ő tanulhasson, akkor ő azt nem tehette meg erkölcsi értelemben, hogy ott hagyja az egész bandát, és kimmarad mondjuk Hollandiában. Főleg a 16. században az nagyon nagy cél volt, hogy egy adott felekezet minél szélesebb földrajzi területen terjedjen el. Na most mi például akár az evangélikusoknak, akár reformátusoknak a legkeletibb, hogy úgy mondjam, vége voltunk, tehát az egy nagyon nagy szó volt, hogy egy nagy hagyományú középkori királyságban gyökeret ver a luteranizmus, a kálvinizmus, ez is jó volt, aztán voltak személyi szimpátiák, voltak, aki nem szimpatizált, tehát ez azért nem lehet azt mondani, hogy mindenütt tökéletesen ment. A holland az azért nyilvánvaló, mert az egyik legnagyobb etnikum volt a magyarság, amelyik Hollandiában 2 évszázadon keresztül folyamatosan jelen van. Ott mindegyik holland egyetemen, de különösen Franekkerben tömegek tanultak. Szinte minden évben ott volt esetenként 20-50 diák, akiknek volt egy stabil, hát volt mondjuk így helye is, ahol laktak, és a közösség elfogadta, hogy ők itt vannak. És ez a szimpátia, ez így kiépült, és folyamatosan tart, és aztán Utrechtben, hát ugye ottan végül is ösztöndíjad, a stipendium Bernardinumot megalapították a csak Württembernek és Magyarországnak. Tehát ez egy ilyen volt, de ebben az is van, hogy a kálvinizmust erősítsük ebbe a térségbe. Összességében pedig hát attól függ, hogy azok a diákok milyenek voltak. Tehát azért Göttingában is nagyon sokan jártak, ott is voltak. Sok helyen kaptak ösztöndíjat, meg támogatást. Egyébként számtalan ügy volt, hát ez ugye én nem hiszem, hogy a magyarok sokkal jobbak voltak, mint a többiek. Bizonyos eseményeknek komoly híre volt, másoknak nem. Egy kocsmába összevernek legalább, nem tudom, 10 lengyelt. És hát ebből balhé lesz, a rektorhoz följelentik, és mire a magyar diákok közlik, erről írás van, hogy hát nálunk Magyarországon van egy olyan szokás, hogy aprószentek napján jól megverik egymást a legények. Na most hát ez nem volt igaz, de a rektor még írt egy levelet is Magyarországra, hogy mondják meg, hogy tényleg van-e egy ilyen szokás, úgyhogy azért ők se voltak szentek mindenit. Hát minden egyetemen volt karcer, fogság, tehát börtön. Az egy nagyon érdekes dolog, az egyetem jogállásához tartozott a pallós jog. Ez a középkortól veszi a gyökerét, hogy az egyetem autonómiájának feltétele, hogy nem a városbírósága alá tartozik, joghatósága alá tartozik a diák, hanem az egyetem joghatósága alá. De mindig összevesznek, hogy a polgárokkal valami balhé van, akkor ki ítélkezhet fölötte a városi bíróság, az egyetem. Az egyetem ragaszkodik hozzá, hogy az egyetem ítélhet fölötte. A középkorban van még olyan is, hogy kivégzik. Hát van gyilkosságban valamilyen esetben. Tehát ez megmarad még az újkorban is, tehát mondjuk ugye a 18. század közepéig. Aztán az autonómia az mást jelent.
Később. Voltak magyar diákok is itt ott börtönben?
Hát ezt most bennem őszintén nem tudom, de könnyen el tudom képzelni, hogy voltak. Heidelbergben máig megvan a karcer, sőt sok helyen, tehát tele van firkálva a fala, úgyhogy az egyetemi élet az egy nagyon sajátos és kutatásra érdemes világ. Tehát ez, és az az igazság, hogy ennek Nyugat-Európában óriási hagyománya van. Mi nálunk épp azért, mert kevés volt az a régi egyetem, meg Trianon után elcsatolták a kétharmadát az iskola, a főiskoláinknak, ezért jóval el vagyunk maradva ennek a kutatásában.
Uh-huh. És aztán azon a barokk korban volt, hogy Németország volt egy ilyen főterület, mert ugye mondom, a rádai leveleket néztem, hogy ott Németországba mentek a diákok. Az már későbbi.
Hát ha az irányokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy először is mi döntően német nyelvterületre mentünk. Az egy kivétel, hogy a reformátusok holland-angol irány, de az összes többi az 90%-ban német. Azon belül is ugye van egy nagy csoport, amelyik a Habsburg birodalmon belül, de ezek inkább a katolikusok, és a protestánsok, azt lehet mondani, hogy már a 18. század közepétől a nagy német egyetemekre. És akkor ez már nagyobb részt igaz a reformátusokra, meg az evangélikusokra is, hogy az evangélikusok tömegesen mennek, mert ők szászok, nagy része szász, de nem csak a szászok mennek, a magyar evangélikusság is. Lipcse, hát Wittenberg akkor már visszaesik, Lipcse, Jéna, Halle, ez az úgynevezett aranyháromszög, ahova járnak. Hát mert közel van egymáshoz ez a három, és ott egymás között járnak, tehát aki egyik itt is volt, akkor átmegy oda is, amoda is. A szászok nagyon szívesen mentek Tübingenbe, ez Württemberg délen, meg Strasbourgba, ami akkor elzász, tehát a déli útvonal az egy ilyen Altdorf-Tübingen-Strasbourg vonal volt. Altdorf az Nürnberg mellett van egy akkor jelentős egyetem. És hát aztán a 19. században akkor meg fölértékelődik a német tudomány, és akkor tömegével mennek Berlinbe, Münchenbe. Ez a két nagy centrum van, de a sok-sok kisebb egyetemre is. Tehát a német kultúra befolyása az nálunk abszolút primátust élvez egészen az első világháborúig.
Szögi Lászlót, Szabó Andrást és Csorba Dávidot a peregrinációról, a vándordiák mozgalomról hallották.
A reformációról szóló adásnapunkat a Reformáció Emlékbizottság kormánybiztosával készült beszélgetéssel folytatjuk 13 órától.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.